a múltkor, amikor együtt voltunk, akkor az első hitágazatról beszéltünk, és akkor rájöttem, hogy szerintem nem mondtam el, hogy mi az, hogy hitágazat, ugye? Tehát, hogy nem konkretizáltam, hogy mi az a hitágazat. Az összes hitvallásnak igazából hitágazatai vannak. Ha megnézzük az apostoli hitvallás szövegét, most csak így mutatom, tudom, hogy senki nem fogja a 12-es betűméretet onnan elolvasni, de azért mutatom, hogy a tördelést lássuk. Hogy ugye úgy kezdünk, hogy hiszek egy Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ez az első hitágazat. A második hitágazat az a rész, amikor elkezdjük, hogy és Jézus Krisztusban, és akkor megyünk végig, és a harmadik hitágazat kezdődik az, hogy hiszek Szentlélekben. És ez a három hitágazat, ez gyakorlatilag a három isteni személyről, hogy mi mit hiszünk. Tehát valójában azt nevezzük hitágazatnak, a níceai hitvallás is úgy tagozódik hitágazatra, amit mi az Isten tiszteleten nem szoktunk mondani a magunkon belül sokat. Ha a katolikus testvérekhez átmennek Szentmisére a testvérek, biztos, hogy ezt fogják mondani a katolikusok. Ugye ez az a valóságos Isten a valóságos Istentől verzió. Fogunk egyébként erről beszélni, mert rájöttem, hogy fontos. És a hitágazat az gyakorlatilag arra van, hogy mivel mi egy Istenben hiszünk, de az egy Istent három személyben tiszteljük, ezért valójában minden hitvallásunk úgy épül fel, vagy legalábbis a legtöbb úgy épül fel, hogy személyenként megyünk végig, hogy mi mit hiszünk arról az adott személyről az egy Istenben. És ugye az atyáról azt mondjuk el, hogy ő a mennyi és a föld teremtője, és ennek kapcsán arról beszéltem a múltkor nagyon röviden, hogy az ókor hitvilágai sokféleképpen magyarázzák azt, hogy hogyan jön létre az a világ, amit mi ismerünk meg, amiben mi élünk. De alapvetően ezt vagy úgy képzelik el, hogy van valami szellemi emanáció, ez a görög filozófiának egy fogalma, az emanáció az a kiáramlás, vagy a túlcsordulás szó szerint ezt jelenti. Ha én a teámat, amit nem én öntöttem, most már a Tibor öntötte, de hogyha a Tibor tovább töltötte volna a teát, akkor egy idő után ugye túlcsordult volna, és akkor kicsordul. És akkor a görög filozófiának van egy olyan iránya, ami úgy képzeli el a világnak a létrejövetelét, hogy van egy isteni elme, vagy több, aminek az ilyen szellemi túlcsordulásából leszünk mi emberek. Ez egy kicsit olyan furcsa egyébként szerintem nekünk, de hogy ez a platonizmusból a mai napig hatást gyakorol, főleg egyébként a katolikus teológiára, de az ókori és középkori egyházra is hatást gyakorolt. A másik verzió meg a kézműves Isten, ami azt jelenti, hogy valamiből egy alkotó elme, egy alkotó hatalom, agyából, fából, kőből, ez kultúránként eltért, megalkotja a világot, meg magát az embert. Erre egyébként van a Bibliában utalás, mert hogy két teremtés történetünk van a Bibliában, van a hétnapos, és a hétnapos teremtés történet után egyből jön a úgynevezett második teremtés történet, ahol viszont azt olvassuk, hogy a föld porából meggyúrja az Isten az embert, az élet lehelletét lehelli az órába, attól lesz életté, és amikor magányos, és hiába viszi oda az állatokat, és azokban nem fel segítőtársat, akkor ugye elaltatja, és az oldal bordáját kivéve megformálja az asszonyt, a nőt mellé, hogy segítőtársa legyen. Tehát ilyen van a Bibliában, de hogy ott van mellette, illetve előtte, az a hétnapos teremtés történet, ahol viszont nincs sem emanáció, sem valamiből való alkotás, hanem a semmiből jön létre. És valójában, már hogy az Isten akarata miatt létrejön a semmiből a minden, amit mi ismerünk. És valójában a teremtés szó, mint olyan, az először a héberben jelenik meg. Mert teremtésről olyan értelemben, hogy valami létrejöjjön a semmiből, nem beszélhetünk az asszír, egyiptomi, görög és egyéb ókori kultúrákban. A teremtés az első, vagy a bibliai teremtés történet az első, ahol szó szerint arról beszélünk, hogy a semmiből létrejön valami az Isten akarata miatt. A kreáció ex nihilo, tehát a semmiből való teremtés. És a teremtés az nem csak azt jelenti a Biblia soraiban, hogy létrejön a világ, hanem az egy viszonyrendszer. A teremtő és a teremmény az összetartozik. És ugye onnantól kezdve, hogy bűnbe esünk, és hátat fordítunk a teremtőnek, pontosan a teremtettség eredeti rendje sérül meg. És amikor mi a hitvallásban azt imádkozzuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, akkor arról teszek hitvallást, hogy azt vallom, hogy az a világ, amiben én vagyok, ami lehet, hogy most hátat fordított az Istennek, vagy a hátat fordított állapotában van, de az Istentől származik, és az Isten akaratából jött létre. És a hitvallás az egyrészt mindig nekem is szól, aki mondom, mert az a lényeg, hogy én megerősödjek a hitemben, másrészt pedig kifelé is szól, tehát aki ezt hallja. Ugyanis az, hogy mi mit hiszünk, azt kifelé is össze kell foglalni. És ez főleg az ókorban, amikor nagyon sok támadás érte a kereszténységet, ez nagyon fontos volt. Tehát, nem tudom, azt említettem, hogy a római birodalomban a keresztény üldözések alatt például volt egy olyan plecska, hogy a keresztények kannibálok. És ez a kannibalizmus ez azért jöhetett plecskába, mert hogy az úrvacsorán nem vehettek részt azok, akik nem voltak megkeresztelve, kiküldték őket. De hát annak így valahogy híre ment, hogy ezek a keresztények minden egyes Isten tiszteleten megesznek egy Jézus Krisztus nevű embert. És így nem igazán tudtak ezzel mit kezdeni, hogy mi az, hogy az ő testét meg a vérét megeszik. Tehát az úrvacsoráról ment a plecska, hogy hát ezek kannibálok. És többek között ezért is kell kifelé is elmondani a hitvallást, hogy megértse az, aki nincsen bent a kereszténység berkein belül. Vannak modernkori hitvallások is egyébként, vagy azt gondolom, hogy kellenek, hogy legyenek. De hogy alapvetően kifelé is kell, hogy összekezzük, hogy mit hiszünk. És akkor a második hitágazatra térnék rá, ami valójában az, hogy mit hiszünk mi a Jézus Krisztusról. Mert hogy ugye az elsőnél elmondtuk, hogy az Isten megteremtett bennünket, teljesen rendben van ez, de akkor mit hiszünk Jézus Krisztusról? Az első, amit szerintem érdemes tisztázni, hogy Jézus Krisztusnak nem az a neve, hogy Jézus Krisztus. Mert hogy neki az a neve, hogy Jézus, a Krisztus az pedig a messiási címe, mert a Krisztus az azt jelenti, hogy az Úr a felkent messiás, aki érkezik az Isten nevében, és ezt érdemes tisztázni, mert valójában a kereszténység legelső hitvallása az az, hogy Jézus Krisztus. Mert hogy a zsidók és közöttünk valójában az a minőségi különbség, hogy mi azt mondjuk, hogy ez a názáreti ács, a József nevelt fia, aki nagy pénteken meghalt a Golgota keresztjén, ő a Krisztus. Ők meg még várják a Krisztust. És azt mondják, hogy nem fogadjuk el, hogy ő a Krisztus. És valójában az első hitvallásunk az, amikor azt mondjuk, hogy, és a legöregebb hitvallásunk az, amikor azt mondjuk, hogy nem. Az a nagy pénteken meghalt, názáreti ács a Krisztus, Jézus Krisztus. És ez egy kijelentő mondat. És Luther a következőt mondja a Kiskáti magyarázatában, hogy mi hogyan kell értelmezni a második hitágazatot. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az atyától öröktől fogva született valóságos Isten, és Szűz Máriától született valóságos ember, az én Uram, nagybetűvel kiemelve, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, minden bűntől, haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, nem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával. Hogy egészen az övé legyek az ő országában. Ő alatta éljek, és őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban, mert ő feltámadta halálból, él és uralkodik örökkön, örökké. Ez így igaz. Ez egy szép summázata az értelmezésének, a hitvallásnak. És valójában az izgalmas, hogy ez az úgynevezett krisztológiai rész. A krisztológia, a teológián belül az a disziplina, úgymond, vagy rész, igazából most egy ilyen szakasz, vagy rész, ami azzal foglalkozik, hogy a Krisztusról magáról mit tanítunk. Az a krisztológia. És azért az apostoli hitvallás krisztológiájával kapcsolatban érdemes egy-két dolgot beszélni, hogy akkor pontosan mit is mondunk el. Mert ugye azt mondja szó szerint az apostoli hitvallás, hogy és Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, mármint hogy a teremtő Isten egyszülött fiában. És ezt fontos leszögezni, mert hogy mi nem azt mondjuk, amikor Jézusról beszélünk, hogy az Isten fiúság okán ő egy másodlagos Isten. Hanem hogy benne az Isten lesz emberré. És hogy ő az egyszülött a fia az Istennek, és nincsenek más Isten fiak. Ez ugye főleg az ókorban volt nagyon fontos, amikor ilyen mindenféle hérakleoszok meg herkülesek futkoztak a római birodalommal, görög és latin kultúrában. Nekik félistenek voltak, és ilyen óriási történetek voltak róluk, és adott esetben részmegváltásokat kínáltak ezek a mitológiák azzal, hogy ők alászálltak az alvilágba, meg nem tudom, csodás dolgokat követtek el. Mi azt mondjuk, hogy van egy Isten, az Atya, aki teremt, ő a fiúban emberré lesz, és hogy egyedül nincsen más Krisztus rajta kívül. És ez mondjuk Máté evangéliuma kapcsán nagyon fontos, amikor most, azt hiszem, talán most vasárnap volt az a rész, vagy múlt héten olvastuk olvasmánynak, hogy amikor azt mondják, hogy kint van a mezőny, akkor ne higgyétek el, ha azt mondják, hogy benn van a belső szobában a Krisztus, akkor ne higgyétek, mert hamis Krisztusok támadnak. És a világ mindig tele van hamis Krisztusokkal, mi viszont azt mondjuk, hogy mi abban az egyben hiszünk, aki a Jézus a názáreti, aki az Isten egyszülött fia, aki nekünk urunk, aki a Szentlélektől fogantatott, de Szűz Máriától megszületett. Az ókorban volt egy olyan irányzata a kereszténységnek, ami aztán partvonalra került, hál' Istennek, ami picit ilyen mindenféle filozófiai hatásra, meg zsidó hatásra nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a hatalmas és dicsőséges Istennek a fia meghal a kereszten. Mert hogy van az, hogy a mindenható Isten, aki a világot teremtette, aki mindenkinél hatalmasabb, annak a fia meghal a kereszten. És kitalálták azt, mert az ember ilyen mindent meg tud magyarázni, hogy hát csak úgy tűnt, hogy meghalt a kereszten. Mert hogy neki látszatteste volt, mert hogy ez a szenvedés az nekünk szól, hogy bennünket valami szellemi dologra tanítson, de hogy egyébként az igazságos és nagy Isten az nem szenvedhet csak úgy egy ember által ácsolt kereszten. És az apostoli hitvallásban részben pont ezért kerül bele az, hogy bocsánat, de ő megszületett. Tehát, hogy nem az van, hogy ő egy ilyen hologram, vagy illúzió, vagy valami ilyen halicinált, közös halucinált valóság, hanem hogy ő ténylegesen emberré lesz. Tehát, hogy ő a komplett emberségünket, úgy ahogy van, magára veszi. Ez azt jelenti, hogy 9 hónapig Mária szíve alatt fejlődik, ez azt jelenti, hogy felsír a betlehemi barlangistálóban, mert először vesz levegőt, és a tüdeje szétszakad, és ez fáj neki, minden gyermek ezért sír fel. Ez azt jelenti, hogy a mi úrunk úgy lesz emberré, hogy izzadt a melegben, és fázott a hidegben, és nincs olyan az emberi dimenzióból, amit ő, a valóságos Isten, a valóságos emberként nevet volna magára. Ugye fontos, hogy Poncius Pilátus alatt szenvedett. Ez inkább azért fontos, hogy történelmileg is el tudjuk helyezni, meg ez egy külső hitelesítési pont a hitvallásban. Ugye ő római helytartóként azért az ókorban egy ilyen elfogadott külső hivatkozási pont volt. A modern kor már bajban van Poncius Pilátussal, és azért van bajban, mert nagyon kevés információ maradt fent róla. És hát a rossz nyelvű vagy rossz májú történészek szerint azért, mert nem volt egy jó helytartó. Egy ásatási leletünk van Cezáreában, amin szerepel a neve. Ez azt hiszem valami történelmi feljegyzés van még, hogy ő volt a helytartó Palesztinában, de hogy egyébként az ő római működéséről valójában az evangéliumokon kívül nem számol be semmi. Tehát, hogy az, hogy ő ítélte el Jézust, azt mi is csak az evangéliumokból tudjuk. Ez ókorban valószínűleg többen tudták, meg ismerték, meg tudták, hogy ki ő, de hát egy 2000 év távlatából sajnos az a helyzet, hogy Poncius Pilátusra pont jól nem vagyunk kisegítve, hogyha Jézust történelmileg szeretnénk hitelesíteni, a Poncius Pilátusról gyakorlatilag semmi nem maradt fenn a történelemben. Történetek meg tradíció, de hiteles forrás nem. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Tehát, hogy ugye megint az, hogy rómailag végezték ki, mert a megfeszítés az egy római kivégzés volt. Ugye van a vicc, hogy nem tudom, ismerik-e a testvérek, én ezen jót szoktam mosolyogni. Ez egy régi gyerekvicc, hogy kérdezgetik, hogy miért kereszt van hogy miért keresztel végezték ki Jézust, és akkor visszakérdez a pap, hogy mert hogy néznek egy akvárium a templomot tetején. Nagyon most a vicc volt, de hogy gyakorlatilag elmondjuk, hogy őt római kivégzéssel végezték ki, tehát nagypénteken keresztül áthalt, holtak közül viszont meghalt és eltemették. De ténylegesen meghalt, nem csak játszotta, nem csak illúzió, valósan halál volt. És akkor utána jön ez a rész, ez alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadta a halottak közül. Ez az a része a hit, apostoli hitvallásnak, ami valójában egy utólagos betoldás, mert hogy az apostoli hitvallás eredeti, vélelmezett eredeti szövegében nem biztos, hogy benne volt. Az apostoli hitvallást ugye nagyon sokáig mondták azt, hogy azért hívjuk apostoli hitvallásnak, mert hogy a 12 tanítvány Jézus feltámadása után leült, és mindegyikük mondott egy mondatot. Na most ez a gyönyörű szép történet. De valójában az apostoli hitvallás az nem azért apostoli hitvallás, mert az apostolok szövegezték meg, hanem mert az apostoli tanítást őrzi. És egyébként az apostolok halála után szövegezik meg valahogy, pontosan nem tudni, hogy mikor, de hogy az apostoli tanítást őrzi. És az első verziókban vélelmezhetőleg ez nem volt benne azért, mert hogy ez nem volt kérdés, a korai keresztények számára, hogy akkor mi van a pokollal. És amikor elkezdünk gondolkodni a bűnről, meg a megváltásnak a komplet kérdéséről, akkor jutunk el arra a szintre, hogy a krisztusi megváltás, ha azt mondjuk, hogy mindenkire vonatkozik, akkor vonatkoznia kell azokra a lelkekre is, akik Krisztus előtt éltek. Vonatkoznia kell az egész világra, azokra is, akik Krisztus után fognak élni. És ugye, ha azt mondjuk, hogy van ítélet, és van két verzió, akkor nyilván a krisztusi megváltásnak a kegyelme kell, hogy hatalmasabb legyen a pokol kapuinál. És akkor itt kerül be ez az alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Mert hogy itt nem az a lényeg egyébként, kedves testvérek, hogy Krisztus ténylegesen abban a három napban, ami nem három nap volt egyébként, mert hogy ugye a pénteket bele kell számolni, vasárnapra pedig már feltámadt, tehát ez nem 72 óra, csak a zsidó időszámítás miatt, mivel délután hal meg, a pénteket még számolni kell, és úgy jön ki a harmadik nap, akkor ő a pokolban van, fizikálisan, vagy spirituálisan, vagy lelkileg, hanem itt az a lényeg, hogy az a kereszt, ami nagy pénteken feláll, az a pokolnál is nagyobb. És hogyha valaki elfogadja ezt a megváltást, akkor még ha a pokol vonatkozna is rá, akkor sem vonatkozik rá. Ez egy másik kérdés egyébként, hogyha nem fogadja el a megváltást, akkor hiába nem akar pokolra jutni, az lesz a sorsa. És hogy a feltámadást is rögzítjük, hogy Jézus nem egyszerűen meghalt, hanem utána jött a feltámadás. Ugye a rómaiaknak volt ez a pletykája, vagy a római korban ért ez a pletyka, hogy Jézus valójában nem támadt fel, hanem a tanítványok ellopták a testét. És ez nagyon több száz éven keresztül fent volt, hogy a kereszténységen találjanak valami fogást. És ugye ez az evangéliumokban is megőrzésre került, mert a főpapok mondják Pilátusnak, hogy pecsételtesse le a sírt, és küldjön oda katonákat, mert tudjuk, hogy azt mondta magáról, hogy harmadnapra feltámad, nehogy ellopják a testét, és azt tudják mondani, hogy feltámadt. Tehát ezt az evangéliumok is felőrzik megőrzik ezt a teóriát, és ugye harmadnapra üres lesz a sír. Na most mi nyilván értjük a feltámadásnak a csodáját, de azok, akik ágálnak a krisztusi feltámadás ellen, azoknak mi a logikus magyarázat? Az, hogy valaki visszajön a halálból, vagy az a logikus magyarázat, hogy valaki elvitte a testet? Hát az egy kézzelfogható, megmagyarázható szituáció. És hogy itt a hitvallásban pont arról beszélünk, hogy de hát a mi hitünk szerint nem feltétlenül a logika irányába kell elmenni. Mert hogy a feltámadás felől van értelme a keresztnek. Ne, az én életemben is a feltámadás felől van értelme a keresztnek. Ha Krisztus nem támad fel, akkor a nagypénteki kivégzése az, az teljesen lényeg. Tehát akkor ennyiből a Spartacus féle rabszolga felkelés bármelyik keresztre feszített rabszolgája lehetne a messiás. Mert azokból egyik se támad fel, aztán Kápuától Rómáig kiverték keresztekkel az utat. De hogy ő az, aki feltámadt. Aki szenvedett értünk, meg helyettünk, és visszajött a halálból. És azóta pedig a mindenható Isten jobbján ül. És akkor itt érdemes végig gondolni, hogy pontosan mit tanítunk mi a keresztény hitünk meg az evangéliumok alapján a Krisztusról. Luther azt mondja, hogy ő itt talál kegyelmes Istent egyébként a saját magának, hogy, hogy van a Deus absconditus, a rejtőzködő Isten. És mit ért ő rejtőzködő Isten alatt? Nagyon röviden és tömören azt, hogy az Isten képes elbújni olyan dolgok a mögé is, amiben mi nem keresnénk az ő jelenlétét vagy a kegyelmét. És akkor egy-két példát hozzunk ide. Ábrahám a hegyen. Ott van, és az a kérés, hogy áldozza fel a fiát. Hogyan van ebben a helyzetben benne az Isten? Ha emberileg gondolkodom, és csak az emberi szituációt látom, akkor szerintem nincs olyan ember, aki ezt össze tudja rakni a fejében, de benne van az Isten. És akkor ugorjunk egy nagyot, a nagypénteki kereszt. Ott vannak a tanítványok, 3 éven keresztül mennek Jézussal mindenhova. Az evangéliumokban olvassuk azt, hogy többször elmagyarázza nekik Jézus, hogy elérkeznek majd Jeruzsálembe, átadják az ember fiát, kigúnyolják, leköpik, megölik, de 3. napra feltámad. És a nagypénteki keresztövében egész egyszerűen nem értik, hogy mi a helyzet. János van ott, Mária, aztán a többiek, hogy hova lesznek, azt nem is írják le az evangélisták, mert szaladnak szerte szét. Nem értik a keresztnek a lényegét. És ha őszintén ránézek a keresztre emberként, akkor valójában azt kell mondani, hogy alapvetően magamtól nem keresném a kereszten az Istent. És azért nem keresném a kereszten az Istent, mert hogy a kereszt az az egyik legdurvább kivégzési módszer, amit az emberiség történelmében mi kitaláltunk. Azért rettenetesen kegyetlen kivégzési módszer. Mert hogy, és nem kínzó módszer, hanem kivégzési módszer. Mert hogy valójában a kereszten az emberek nem egyszerűen meghalnak, meg kivéreznek, hanem megfulladnak. Az a lényege az egész dolognak, hogy mivel hátra van feszítve az embernek a keze, és vagy kötözik, vagy szegelik, igazából teljesen mindegy, azt azért elmondanám, hogy nem a tenyerénél szegezik. Az egy, nem tudom, hogy mikor jött be ez az ábrázolási mód, hogy a tenyéren van átszegelve a mi urunk. Ha ott át van szegelve, akkor valahol még ki van kötözve, mert hogy ha a tenyérem be van ütve a szeg, nem tartja meg a testsúlyt a tenyérnek a bőr meg az izomzat, kiszakad az ujjak között a szeg, tehát előre fog esni.
Jönben is megkötözik.
Igen, vagy megkötözik, de egyébként általában azt szokták a kedves római elődeink, hogy a sing meg az orsócsont közé ütik be a szeget úgy, hogy az átszakadt véna vagy artéria, hogyha éppen szakad, akkor az a szeggel le is legyen folytva, és azért kötözik át, hogy véletlenül se vérezhessen át, vagy ki a keresztre feszített. Hátra van szorítva a keze, és előre van döntve. Lengő bordák nyomják a tüdőt. Az összes borda, bocsánat, nyomja a tüdőt. És addig van életben a kereszten valaki, amíg izomból vissza tudja magát húzni és egyenesíteni. És ebből az lesz, hogy amint elkezd fáradni, rogyik össze, és gyakorlatilag a saját bordái szúrják át a tüdejét és fullad meg. Ez rettenetesen kegyetlen. Ugyanis szokása volt ez a rómaiaknak, Jézust is megitatták. Azért itatták a keresztre feszítetteket, hogy minél tovább szentedjenek. És ha valakinek kegyelmet kínáltak, kimentek egy kalapáccsal és eltörték a lábát, hogy lábbal ne tudjon magán egy picit visszanyomni, minél előbb fulladjon meg. Na most ez egy rettenetesen kegyetlen kivégzési módszer, és ha őszinte akarok lenni, ebben ugye alapvetően nem keresném az Istent. De ott van. és miért van ott. Érdemes végig gondolni azt, hogy valójában a krisztusi áldozat az tényleg értelmezhetetlen a feltámadás nélkül, de azok a szenvedések, amiket ő ott a kereszten értünk elszenved, az a mi üdvösségünkre van. Mert hogy nem a bűn zsoldja vonatkozik onnantól ránk, hogy a kereszt megjelenik az életünkben. A hittanosoknak szoktam lerajzolni azt, hogy mi az alap, és most a testvéreknek is megpróbálom gyorsan lefirkantani, hogy mi az alap probléma azzal, hogy az ember bűnbe esett. Onnan, amikor megteremt bennünket az Isten, akkor alapvetően az Isten és közöttünk nincsen szakadék. Tehát nincs teljes az átjárhatóság. A Biblia azt írja, hogy napnyugtakor az Isten járt kelt a paradicsom kertjei között. Tehát elérhető volt. És mi történik akkor, amikor a kísértésben mi bűnbe esünk? Az történik, hogy az Isten megy közénk, jön egy óriási szakadék, amit mi emberek nem tudunk átadni. És ez az, ami alapvetően bennünket az Istentől elválaszt. És a bűn zsoldja a halál. Az, hogy az ember életnek van vége, az, hogy és nem csak olyan értelemben van vége, hanem a halál, bocsánat, az azt is jelenti, hogy ki vagyok szolgáltatva a betegségeknek, a szenvedéseknek, annak a világnak, ami tényleg a bűn zsoldját nyögi, hogy háborúk vannak a fejünk fölött, hogy járványok jönnek, hogy egy csomó mindenre nincsen ráhatásom, és bármikor megtörténhet, és kiránthatja a világ alólam a szőnyeget, akkor is, hogyha én egyébként azt nem szeretném. És hogy akarva akaratlan visszaütnek rám, vagy a környezetemre, nem csak a saját bűneim, hanem lehet, hogy olyan valakinek a bűne, aki a világ másik végén él, és nem is tudok róla, hogy ő egyébként mit csinál, vagy mit nem csinál, de megnyom egy nyambat piros gombot, és az én fejemre hullik a rakéta. És hogy a bűnök világában vagyunk. És akkor mi történik a Krisztusban? Hát a Krisztusban az történik, hogy az Isten elszenvedi helyettünk azokat a szenvedéseket, amiket egyébként a bűneink miatt nekünk kellene elszenvedni. És meghal helyettünk, hogy nekünk benne is legyen már feltámadásunk. Tehát elbújik az Isten a kereszt mögé azért, hogy utána mégiscsak abban nyilatkoztassa ki azt a szeretetet, ami a mi szenvedéseink fölött is képes bennünket az örök élet kegyelmébe vinni. És az apostoli hitvallás azt gondolom, hogy ezt a maga nyilván ókori nyelvezetén, meg régi nyelvezetén, de gyönyörűen fogalmazza meg, mert hogy a Krisztus halála az valóságos, a Krisztus feltámadása az valóságos, és nekem érdemes végig gondolni hívőként az életemben azt, hogy valójában azon a kereszten nekem kellene lennem a bűneim miatt. És akkor a bűnökhöz csak még egyet, mert nem szeretünk bűnösnek lenni, de hogy a bűnt leginkább úgy lehet megfogalmazni, hogy a bűn az, ami engem az Istentől elválaszt. Az Isten nem mérlegeli azt, hogy a bűn kicsi vagy nagy. És azért nem mérlegeli, hogy kicsi vagy nagy, mert ha nem vagyok vele közösségben, akkor valójában tök mindegy, hogy mekkora. Bűn volt a gázkamra a holokausztal, és akkor most egy nagyon meredek és kemény dolgot fog mondani, de az is bűn, amikor rossz indulatból plecskálkodok a faluban. És hogy az Isten a kettő között nem azért nem tesz különbséget, mert nincs együttérzés benne, hanem azért, mert onnantól kezdve, hogy én nem vele vagyok közösségben, teljesen mindegy, hogy azért nem vagyok vele közösségben, mert plecskálkoltam rossz indulattal a faluban, vagy azért, mert felesküdtem az SS-re. Hát, ha már nem vagyok az Istennek közösségben, akkor már alapvetően baj van. És a kereszt az pontosan azért jön nagypénteken is, és áll felértünk, hogy az a közösség, amiben mi eredetileg rendeltettünk, a teremtésnek a közössége, az helyreálljon azáltal, hogy valaki a bűnök zsoldját kifizeti helyettünk.